De? Nem. Nem hoztam most el.
Ja, ma a gyűjtő.
Igen, igen. Köszöntelek benneteket. Én nem fogok ma hosszan beszélni. Vázlatosan fogom elmondani azt, amit szerettem volna, mert nagyon elment az idő. Az előző előadásnak a második részéhez szeretnék azért kapcsolódni, mert megmondom őszintén és nyíltan kimondom, hogy igazából nekem a második része tetszett nagyon, mert nagyon sok gyakorlati dolog volt benne. És onnan szeretném fölvenni a fonalat, hogy valóban ma Magyarországon azt lehet látni, hogy egy nagyon kérdéses és nagyon képlékeny időszakban élünk, hogyha figyelitek a médiát, akkor most nagyon súlykolják, hogy van egyfajta gazdasági növekedés az országban, de már nem tudni, hogy a következő évben pontosan mennyi munkahely lesz, az utána levő években megint mennyi munkahely lesz. Szóval nagyon-nagyon képlékeny minden, és ugyanezt a képlékenységet látjuk az egyházban az elmúlt hetekben is, ugye nagyon sok rossz hírt lehetett hallani, hogy mi történik az egyházvilágban, vagy a keresztény világban. És ezek az információk sajnos adnak nekünk lehetőséget a lelkünk számára, hogy elkeseredjünk, elcsüggedjünk, és úgy érezzük, hogy nincs értelme tovább ennek az életnek, és hát Jézus visszajön, és majd addig kibírjuk valahogy. És ehhez képest tetszett nagyon nekem, amiről Claudia múlt héten beszélt, és nagyon nagy reménységet adott nekem az Isten azon az ige hirdetésen keresztül, és szeretnék egy kicsit visszautalni arra is, amiről a táborban beszéltem. Emlékeztek rá, akik ott voltatok, hogy arról beszéltem a táborban, hogy nekünk keresztényeknek az első legfontosabb célunk az örökkévalóság kell, hogy legyen. Tehát nem itt ez a földi élet, hanem az örökkévaló élet az, hogy majd egyszer egy napon színről színre fogunk Istennel találkozni. Viszont arra már nem volt lehetőségem, és nem volt időm elmondani a táborban azt, hogy ez nem egy lemondó aszkéta életet jelent. Ez nem azt jelenti, hogy akkor mi hátradőlünk, és hát éhen hal a családunk, éhen halunk mi is, nem baj, annál hamarabb megyünk az Úrhoz, és akkor így éljük le az életünket, hanem ez azt jelenti, hogy éljük a hétköznapi életünket, tesszük a gyakorlati tevékenységeinket, figyelünk a pénzügyeinkre is, ezért jó volt az előadásnak a második része, ahol azért már inkább ezekről volt szó, tehát figyelünk a pénzügyeinkre, figyelünk a munkánkra, a házasságunkra, a családunkra, a baráti kapcsolatainkra, a közösségre, ahol élünk, arra a kis mikrovilágunkra, de mindezt úgy tesszük, hogy mindezeket a dolgokat annak az első és legfontosabb értéknek rendelünk alá, amit Jézus mond, hogy az pedig az örök élet, hogy megismerjük Istent és az ő egyszülött fiát, Jézus Krisztust. És kell, hogy legyen a hívő embernek, így mondom, hogy a hívő embernek, a keresztény embernek egy nagyon-nagyon nagy mega-giga álma, és ez az álom pedig az kell, hogy legyen, hogy el kell változnunk Isten fiának, Jézus Krisztusnak a képére és hasonlatosságára. Azt gondolom, hogy a legnagyobb ígéret, amit Isten ideadott az ember számára, és lényegében ennek az egész földi életünknek, a földi létezésünknek is, a vándor útunknak is ez a célja, hogy egyszer eljutunk oda, hogy Isten előtt fedhetetlenül fogunk megállni. De a fedhetetlenül fogunk megállni, az nem azt jelenti, hogy menet közben nem csinálunk semmit. Értitek? Tehát nem azt jelenti, hogy lemondóan élem az életemet, hanem azt jelenti, hogy keresem Isten akaratát a pénzügyeimben, keresem Isten akaratát a házasságomban, a munkámban, tehát magyarul a gyakorlati életben keresem Isten akaratát. És hogyha megtudom Isten akaratát a gyakorlati életben, akkor ezt megpróbálom kivitelezni a gyakorlatba, ha ez nem megy, akkor ebbe kérek Istentől újabb segítséget, bölcsességet, hogy azt, amit megláttam a mennyből, amit megláttam Istentől a vele való közösségem során, azt hogyan tudom a gyakorlati életbe kivitelezni. Ezt pedig azt mondom neked, hogy nem megy, hidd el nekem, nem megy reménység nélkül. Nem megy reménység nélkül. Ez csak úgy megy, hogyha úgy látod a dolgokat, ahogy Isten látja a dolgokat. Tehát azt tudnod kell, hogy van egy realitás. Tehát én nem arról beszélek, hogy irreális emberek legyünk. Én nem arról beszélek. Én arról beszélek, hogy egyszerre kell realistának és idealistának lenni. Az nem jó, amikor az egyik túlburjánzik. Tehát amikor valaki annyira idealista, hogy a számláit is elfelejti befizetni. És az sem jó, amikor valaki annyira realistává válik, hogy elfeledkezik a láthatatlan világról, elfeledkezik arról, hogy van egy mennyei világ, és ebből a mennyei világból az én számomra folyamatosan tud megtartás jönni, és segítség jönni, ha én ezt igénylem. És az a kegyelem Istentől, hogy nagyon sokszor akkor is jön, amikor az ember szinte ezt nem is igényli, és erre szoktam azt mondani, hogy hála Istennek, Isten nagyobb a hitetlenségemnél, de ettől függetlenül nem kívánom a hitetlenségemre építeni az életemet. És értsd meg, ahhoz, hogy ezt kibírd, ezt túléld, ami itt a Földön van, ahhoz neked a mennyeiekre kell nézned, és azt kell nézned, hogy mi van a mennyben, hogy hogyan látja Isten ma a dolgokat. És tudod, ha megnézed a ószövetségi prófétákat, Ézsaiást, Jeremiást, Ezékielt és a többieket, azt látod, hogy mind a kettőt egyszerre jelenítik meg. Tehát Isten kimondja a prófétákon keresztül az ítéletet arra az adott korszakra, amiben élt az a generáció, az a nemzedék. De ugyanakkor azt is látod a prófétáknál, hogy előre vetítenek egy fantasztikus jövőt, amit igazából úgy vetítenek előre, hogy nem lehet azt mondani így, hogy mikor teljesedik be 500 év múlva, 1000 év múlva, stb., mert az ige az örökkévaló. Tehát egyszerre, ahogy a Mózes könyvében mondja az ige, hogy elétek adom az életet és a halált, és ti választhatok az életet, ugyanezt látjátok végigvonulni az összes prófétának az életébe, hogy mindegyik próféta elénk adta, vagy az akkor élő generáció elé adta az életet és a halált. Jeremiás is elmondta, hogy nagy, micsoda ítélet lesz Izrael fiain, vagy Júda fiain, ugyanakkor azt is elmondta, de ha találnék csak egy embert, aki közbejár a népért, akkor mindenki megmenekülne. Ez megdöbbentő ez a perspektíva, ez a lehetőség, hogy Isten nem azt mondta, nem determinálta őket, hogy végetek van és kész, ennyi. Hanem elmondta, hogy jelen pillanatban van egy helyzet, hogy úgy néz ki, hogy végetek van, de ha csak találnék egy embert, a Jeremiásban ez van, megdöbbentem, azt mondja, ha csak találnék egy embert, aki a résre áll, aki közbejár a népért, akkor minden megfordulhatna, és egy embert nem talált Isten. Jeremiást kivéve, de Jeremiásnak nem ez volt a dolga. Hát azt mondod, hogy ott volt egy ember, Jeremiás, de Jeremiásnak nem ez volt a dolga. Isten direkt olyan személyt keresett, aki közben járt volna, aki imádkozott volna, aki tulajdonképpen, hogy mondjam, a népből, a nép fiai közül megtér, és felvállalja azt, hogy igen, gonoszak voltunk, és meg kell fordulnunk. Ugyanezt láthatod Ezékielnél. Ezékielnél is azt látjuk, Ezékielen keresztül is rettenetes dolgokat mond ki Isten az akkor élő generációra. Sőt, Ezékielnek Isten megmondta előre, hogy ezek az emberek nem is fognak engedelmeskedni. Ha máshova küldenélek el, ők hamarabb megtérnének. És mégis Ezékiel, ahogy az Ezékiel könyvének a vége felé mész már, azt látod, hogy Ezékiel felvázol egy dicsőséges korszakot. És ez azt mutatja, hogy minden generációnak egyszerre van meg a lehetősége arra, hogy válassza a halált, vagy válassza az életet. Tehát egy adott generációnak, higgyétek el, nem csak arra van lehetősége, hogy azt mondja, hogy hát azt mondja az ige, hogy kihűl a szeretet az utolsó időkbe, hát akkor engedjünk ennek a nyomásnak, és akkor mivelünk bennünk is hűljön ki a szeretet, hanem az adott generációnak van arra lehetősége, hogy azt is meglássa, hogy de nekem nem kell, hogy ebbe az irányba menjek, bennem nem kell, hogy kihűljön a szeretet, bennem nem kell, hogy Isten dicsősége nélkül éljem az életemet, nekem nem kell, hogy a Szent Szellem jelenléte nélkül élem az életemet, én választom a másik lehetőséget, a másik irányt, akkor is, hogyha egy egész generációval szembe helyezkedve kell leélnem az életemet. És Dávid az egyik Zsoltárban azt mondja, most nem tudom szó szerint idézni, de higgyétek el, hogy ez a lényege, megdöbbentem, mikor olvastam. Dávidon keresztül azt mondja Isten igéje, hogyha az egy egész nemzedék istentelenné válik, én akkor is meg tudlak téged tartani az nem egész nemzedék közepette, és akkor is meg tudlak áldani. Ez konkrétan benne van Dávidnak az egyik Zsoltárában. Tehát képzeld el, van egy egész nemzedék, van egy egész generáció, full istentelen mindenki, totális átok a köbön, a hatványon, és azt mondja neked Isten, hogyha te csak egyedül vagy, én akkor is meg tudlak téged áldani az egész nemzedékkel ellentétben is, érted? Tehát, ha élsz egy városba, ahol minden nap erőszak van, és létbizonytalanság, Isten azt tudja neked mondani, hogy veled egyedül meg tudom csinálni azt, hogy egész életedben biztonságban leszel. Miért Lót, hogy élt Szodomába? Az más dolog, hogy nem kellett volna oda menni, de Isten mégis megtartotta őt. Érted? Nem tudom, hogy Isten hogyan csinálja, nem tudom, de benne van a Bibliában. És a mi felelősségünk az, hogy kell kérnünk a Szent Szellemet, hogy elevenítse meg számunkra azokat az igéket, amik reménységet adnak. Érted? Amik reménységet adnak. És mutatok is neked egyet, hogyha nem tudom, a Lali elhozta az igéket. Ézsaiás 51-hez, ha lapoztok, elkapott egy nagyon érdekes ige az elmúlt héten. Az Ézsaiás 51-ből az első 3 verset fogjuk felolvasni.
Hallgassatok rám, akik az igazságot követitek, akik az Urat keresitek. Tekintsetek a kőszára, amelyből kiválgattatotok, és a kútfő nyílására, amelyből kiásattatotok. Tekintsetek Ábrahámra, atyátokra, Sárára, aki titeket szült, hogy egymagát hívtam előtt, és megáldám, megszaporítám őt, mert megvigasztalja az Úr Sion. Megvigasztalja minden romjait, és pusztáját olyanná teszi, mint az Éden. Kietlennét olyanná, mint az Úrnak kertje. Öröm, vigasság találtatik abban, hálaadást és dicséret szava.
Amen. Tehát figyeljetek, a Ézsaiást is, hogyha megnézitek, akkor Ézsaiásnál is már találtok nagyon pozitív igéket. És azt mondja Ézsaiás annak az akkor élő korszakban élő embereknek, de nem csak nekik, mindenkinek, azt mondja, amit most nekünk is mond, hogy tekintsünk ugye a kőszára, amiből kivágattunk, a kútfő, amiből kiásattunk, tehát inkább azt mondanám, hogy tekintsünk arra, hogy Isten honnan hozott ki bennünket. Mindenki vissza tud emlékezni a saját életére, hogy Isten kit honnan hozott ki. És azt mondja ezután az ige, tehát tekints arra, hogy Isten honnan hozott ki téged. Ez az első. Tekints arra, hogy honnan hozott ki. Utána tekints a te atyádra, vagy tekintsetek atyátokra, Ábrahámra és Sárára, aki szült titeket. Azt mondja az Új Szövetségben a Róma levél, hogy mi vadolajfa létünkre beoltattunk a szelid olajfába. Tehát akkor, amikor te és én újjászülettünk, akkor beoltattunk a szellemi Izraelbe, beoltattunk Ábrahámnak a magvába. Tehát kinek szól az az ige, hogy tekintsetek atyátokra, Ábrahámra és Sárára, aki szült titeket? Nekünk, itt és most, ebben a pillanatban nekünk. És hogyha Ábrahámra tekintesz, és Sárára, akkor meg fogod látni azt, hogy Ábrahámnak az élete hordoz egy üzenetet, vagyis hordoz egy tartalmat, inkább így mondanám, ez, amit Isten megígért, amit úgy mondunk, hogy az Ábrahám áldása. De szeretek erről beszélni, csak kevés időm van rá. Tehát Ábrahám áldása. És ha Ábrahám áldását nézed, és azt, hogy te beoltattál a szelíd olajfába, tehát Ábrahám magvába, akkor ki kapta meg az Ábrahám áldását? Én. Így van. Én kaptam meg. Én. Isten népe kapta meg. Az Ábrahám áldásában benne van a fizikai szaporodás, növekedés, benne van az anyagi ellátás, az isteni gondviselés, benne van a lelkünkről való gondoskodás, az is benne van, és benne van legfőképpen a Krisztusnak a megismerése. Krisztusnak a megismerése. Most beszéljünk egy kicsit először a külső dolgokról. Ábrahámnak a szolgája mit mondott, hogyan jött rá, hogy Ábrahámot megáldotta az Úr, mit mondott a Nábának? Az Úr megáldotta az én uramat, mert olyan elvont szellemi dolgokról beszélt nekem egész életemen keresztül. Nem. Azt mondja, az Úr megáldotta az én Ábrahámot, és az én uramat, Ábrahámot, aki igen nagyjá lett, és megáldotta őt juhokkal, tevékkel, arannyal, ezüsttel, stb. Miért mondom ezt? Azért mondom ezt, mert amikor egy kívülálló bemegy egy gyülekezetbe, egy közösségbe, akkor mi az, ami először megragadja őt? Nem mindenkit egy ilyen elvont fogalmak ragadnak, meg hidd el. Én tudok olyan történetet, hogy volt olyan ember, aki arra tért meg, hogy az ragadta meg, hogy keresztények, az a gyülekezet, ahol ő járt, milyen fantasztikusan gondoskodtak egymásról. Amikor bejön egy külső ember, mi ragadja őt meg? A bizonyságoknak a fellegei. Az, amikor a te életedből látja azt, hogy amiről beszélsz, az nem egy üres filozófiai fogalom, hanem hétköznapi tapasztalat. Tehát elmondod, hogy nagyon nagy bajba kerültél a hétköznapok során, bizonyos területen, de imádkoztál, és Isten meghallgatott téged, és megsegített olyan módon, hogy te azt el se gondoltad volna. És akkor hitetlen, mit tudom én, kicsoda, Gipsz Jakab, aki először ül a gyülekezetbe, megdöbben, ínye, ilyet még a katolikus templomba se hallottam. Előáll egy másik ember, aki elmondja, hogy gyógyíthatatlan betegsége volt, és imádkozott, és Isten meggyógyította. Megint a Gipsz Jakab megdöbben, hogy hiha, ez már kezd komolyá válni. Előáll egy harmadik ember, és a fején is úgy látszik, hogy nem egy ilyen pszichikailag őrült, szektás idióta, hanem egy normális ember, és elmondja, hogy neki nem volt munkája. És kétségbe volt esve, hogy hogy fog gondoskodni a gyerekeiről. És imádkozott, és elmondja a történetet, hogy hogy jutott egy munkahelyhez, és hogy milyen jó, hogy újra dolgozhat, ki tudja fizetni a számláit, stb. És Gipsz Jakab barátunk teljes ledöbbenéssel mondja, hogy húha, hát ez most már tényleg olyan, hogy ez már több a soknál. És akkor ezután jönnek a következők, hogy Gipsz Jakab barátunk elkezdi tapasztalni, hogy de van ezek között, az emberek között egy olyasfajta szeretet, ami nincsen máshol. Amit nem láttam a világban, nem láttam máshol. Van ezek között, az emberek között egy olyan hűség, olyan megbízhatóság, amit nem láttam máshol. És a végén eljut oda, hogy hogyan ismerhetem meg ezt az Istent, akiről látom, hogy ezeknek az embereknek a hétköznapi életében valóság. Valóság. És ez az, amikor a Jelenések könyve beszél arról, én ezt sokáig nem értettem ezt az igét, hogy ott van, beszél arról a fáról, tudjátok, ami gyümölcsöt hoz. És azt mondja az ige, hogy a fa leveleid szolgálnak a pogányok gyógyítására. Mondom, micsoda? A fa leveleiből ehetnek, és a gyümölcsből nem, és rájöttem, hogy nem, hanem ez azt jelenti, hogy amikor ő bejön a gyülekezetbe, és hall egy bizonyságot, hogy Mari néni meggyógyult, Mari néni kifizette a számláját, ez a fa levele, érted? Ez a fa levele, ezek azok a külső megnyilvánulások, amit ő csak lát, hall, táplálkozik belőle azáltal, hogy hallja, és gyógyul a lelke a drágámnak, mert azt mondja, végre olyan emberek között vagyok, akik valami reménységet is mondanak. Már az se érdekel, ha a fele se igaz, de legalább valami reménység van. Egyébként igaz, több, mint a fele igaz. Tehát valami reménység van benne, érted? Azt mondja, na, végre már nem azt hallom, hogy megdöglött, összetört, összeomlott, meghalt, kinyírták, ledobták, meghalt, megöngyilkolta magát, fölvágta a hasát, fölvágták a hasát, kitekerték a nyakát, levágták a fülét, stb., hanem végre arról hallok, hogy meggyógyult, megszabadult, fölépült, helyreállt a házassága, kifizette az adósságát, meg tudta venni a lakást, meg tudta venni az autót, iskolába jár a gyereke, mit tudom én, újra hazatért a gyereke, és most már normálisan élnek. Ez a fának a levele, érted? Ezek még csak a külső dolgok, ez nem a gyümölcs. Vigyázz, ez nem a gyümölcs, ez csak a külső dolgok. De már ez a külső dolgok elkezdi gyógyítani a barátunknak a lelkét, érted? De sokszor egyébként meg a miénket is, higgyétek el. És ezután, hogyha ő nem elégszik meg a fa leveleivel, hanem azt mondja, hogy én szeretnék tovább ezek között, az emberek között időzni, akkor a fa levele után következik a gyümölcs. Szeretet, öröm, békesség, jóság, hűség, szelídség, stb. Tehát elkezdi megtapasztalni a szellem gyümölcsét, hogy ezek között, az emberek között van valami, ami már több, mint a külső megnyilvánulások, több, mint a bizonyságok, ami már láthatatlan erő, olyan erő, ami nekem is kellene. És akkor, amikor lényegében ő akkor tud igazából először egy jó ízűt fogyasztani ebből a gyümölcsben, amikor újjászületik. Mert akkor bekerül az életébe Krisztus, és a Krisztusnak a szelleme, aki aztán maga termi meg ezeket a gyümölcsöket az ő saját életébe. Na most figyeljetek ide, Jézus, amikor megátkozta a fügefát, emlékeztek, mi volt a probléma? Hogy voltak levelek a fán, de nem voltak gyümölcsök. És a kereszténység általában elmegy két végletbe. Az egyik véglet csak a gyümölcs. Nem kell, hogy nyelveken szólj. Nem kell, hogy a betegek meggyógyuljanak. Nem kell, hogy a démonokat kiűzzék. Nem, semmi nem, csak a gyümölcs, csak majd a gyümölcs, a gyümölcs, a gyümölcs, és a gyümölcs, a gyümölcs, a gyümölcs, de ez így megfoghatatlan. Van a másik szélsőség, aki pedig az áldást az alapján méri le, hogy hány új autót vettem ma éppen. Min van nekem? Ez a fának a levele, gyümölcs nélkül. És Isten azt akarja, hogy neked gyümölcsöd is legyen, és leveled is legyen. Sőt, tovább megyek. A leveledből kell, hogy táplálkozzanak olyanok, akik még nem tértek meg. És a leveledből táplálkoznak olyanok, akik még nem tértek meg. Ez nem feltétlenül csak azt jelenti, hogy hallják a te bizonyságodat, hogy neked milyen jó ő, neki meg folyik a nyála. Hanem lehet, hogy Isten oda küld téged egy emberhez, nem mind, van a legtöbb esetben testvérhez, de van, amikor kívülállóhoz küld oda az Úr, és azt mondja, hogy abból, amit neked adtam, adj neki valamit tovább. És lehet, hogy őt pont azt fogja Istenhez hozni. Tehát figyelj ide, a levélből való táplálkozás az többek között. Amikor valaki bemegy a gyülekezetbe és meggyógyul. Lehet, hogy nem fog megtérni, igen. Na de hát az nem a mi felelősségünk, bocs. Az nem a mi felelősségünk. A mi felelősségünk az, hogy Istennek az életét, amit ő belénk plántált, továbbadjuk. Ez a mi felelősségünk. Az nem az én felelősségem, hogy a szomszédom megtér-e vagy sem. Az én felelősségem az, hogy voltam-e előtte olyan példa, hogy amin keresztül ő lehetőséget kapott arra, hogy esetleg megforduljon, és azt mondja, hogy nekem kell ez az Isten, akiről beszélsz. Tehát lehet, hogy valaki bejön a gyülekezetbe, és meggyógyul, és nem tér meg. De mi történt olyankor? Bejött, és evett a fának a leveléből. Evett a levélből. 90-es évek elején, mikor én megtértem, volt egy ilyen megtapasztásom, bejött a gyülekezetbe egy csont hitetlen ember, azt mondta, nincs állása. Imádkoztunk érte. Egy héten belül lett állás. Olyan állása, hogy mindannyian ledöbbentünk. Többet soha nem jött vissza. De mégis ez nekünk, akik ott voltunk, hát persze tanulságot levontuk, hogy igen, így is lehet, de nekünk ez egy nagyon nagy tanulság volt, hogy Isten így gondoskodott egy olyan emberről, akinek semmi köze nem volt Istenhez, érted? Semmi köze. Akkor miért ne gondoskodna rólunk, akik az ő gyermekei, fiai és leányai vagyunk? És a kérdésem a következő. Te látod-e ezeket a dolgokat, amiről én most beszélek? És nem azt kérdezem, hogy a fizikai szemeiddel látod-e, mert azzal én se látom. Ha rám nézel, ezt könnyen megállapíthatod. Én arról beszélek, hogy a te újjászületett szellemed látja-e ezeket a dolgokat. Ugyanis Isten, kapaszkodj meg, Isten nem ezt a romot látja, amit itt látunk magunk körül. Isten egy helyreállított egyházat lát. Isten egy dicsőséges egyházat lát. Isten egy olyan egyházat lát, ami mindennel föl van szerelve és el van látva ahhoz, hogy az ő tökéletes akaratát véghez tudja vinni. Istennél, amikor te újjászülettél, és elkezdted a hívő életedet Krisztusban, akkor ezt a folyamatot nem úgy látja, mint ahogy most mi látjuk, mert mi időben élünk. Mi időben élünk, és korszakokban éljük meg azt, amit megélünk. Különböző korszakok vannak az életünkben, de Istennél nincs idő. Istennél állapot van. Örökké valóság állapota. Ő maga az örökké valóság, és ő benne egyszerre jelen van a kezdet és a vég. Tehát amikor te újjászülettél, ugyanabban a pillanatban Istennél már a befejezés is megtörtént. Érted ezt? Ezt nagyon nehezen tudjuk felfogni, azért tudjuk nagyon nehezen felfogni, mert a lelkünk az enyészet világában él. Az enyészet alatt él a lelkünk. Istenem, de sajnálom, hogy nagyon megy az idő. Az enyészet alatt él a lelkünk. És a lelkünk, tehát amikor a te szellemed, a te belső embered újjászületett, a lelked nem született újjá. A lelkednek át kell menni egy megszentelődési folyamaton, ami egy egész életen át tart. És ez abból áll, hogy a te gondolkodásmódod folyamatosan megújul, és a lelked igazodik ahhoz, ami a szellemedben van. És a szellemedben a menny van. A szellemedben a befejezett múlt van, érted? A szellemedben az van, hogy meggyógyultál. A szellemedben az van, hogy megszabadultál. A szellemedben az van, hogy Isten gondot visel rólad. A szellemedben Isten az ő igéjén keresztül mindazt belé helyezte, ami ő, és aki ő. Tehát Isten, amikor ő beléd költözött, akkor nem egy beteg Isten költözött beléd, hanem egy egészséges Isten, aki kicsattan az egészségtől. Ő maga az egészség. Tehát amikor beléd költözött Krisztus, akkor beléd költözött a gyógyulás, érted? Beléd költözött Krisztus, mint gyógyító. Amikor beléd költözött Krisztus, akkor nem csak a szabadulás, vagy nem csak a Krisztus költözött beléd, hanem beléd költözött a szabadulás. Beléd költözött Krisztus, mint szabadító. Beléd költözött Krisztus, mint egy bűn nélküli személy, mint egy bűn nélküli lény, a tökéletesség, a szentség. Érted? És ez, amikor beléd költözött, akkor ennek kell belülről kifelé kiáradnia a te életedbe, és ez egy folyamat, és ez a folyamat megy végbe, időbe. És ezért van az, hogy mi egyszerre két világban élünk, tehát egyrészt, amikor belépsz Isten jelenlétébe, és amikor úgy igazán Isten jelenlétében éled az életedet, akkor ott nem, tehát ott nem az a földi atmoszféra vesz körül, hogy mi lesz Oroszországban holnap? Mindjárt itt az ebola. Dicsőség az Úrnak. Tehát nem ilyen megnyilvánulások vannak Isten jelenlétében. Mi lesz, ha kimegyek az utcára? Elkapnak és kiszúrják a szemem. Bár nekem mindegy, dicsőség az Úrnak. Tehát Tehát, tehát amikor Isten jelenlétébe belépsz, ott nem ezt látod. Nem, Isten jelenlétében a tökéletességnek, a szépségnek, a szentségnek, az igazságnak, az ítéletnek, de ugyanakkor az irgalmasságnak is a harmóniáját látod. Isten jelenlétében egy megdicsőült állapotot érzékelsz. Isten jelenlétében egy eredeti állapotot, olyat látsz, olyat érzékelsz, amit Isten mindig is akart, érted? Azt látod, igen, a jól létet és a jó létet érzékeled Isten jelenlétében. Olyan jó létet, amihez a földi jólét igazából nem is hasonlít, nem is lehet hasonlítani. Talán egy nagyon pici kivetülése lehet a mennyeinek, ha Isten megáld. De ha belépsz Isten jelenlétébe, ott ennél sokkal többet tapasztalsz meg. És ott az egyházat sem úgy látod, ahogy most van a földön, hanem úgy látod, ahogy Isten mondja, hogy be van fejezve, el van végezve a munka, és Jézus Krisztusnak a napján egy dicsőséges egyház fog Isten elé állni. Ezt fogod érzékelni Isten jelenlétében. Ha nem ezt érzéked, akkor nem Isten jelenlétében vagy, hidd el. Mert az összes proféta ezt érzékelte. A legszörnyűbb állapotukban is ezt érzékelték, amikor imádkoztak, amikor Istennel voltak. Hát ezért mondja a Jeremiás Istennek, hogy olyan vagy nekem, mint a csalóka patak. Miért mondta ezt? Azért mondta, mert amikor Istennel volt, akkor minden olyan happy volt, örült. Azt mondja Jeremiás, mikor az igét hozzám jött, akkor én örömmel megettem azokat az igéket, amiket adtál. Örömmel ettem azokat az igéket. Élveztem azt. Tehát, és miből kapott Jeremiás táplálékot? Az örökké valóságból. Az örökké valóságból pedig mi jön? Reménység jön az örökké valóságból. Hit jön az örökké valóságból. Erő jön az örökké valóságból. Szentség jön az örökké valóságból. Gyógyulás jön, stb. És amikor Jeremiás Istennel volt, akkor ezt élte át, ezt tapasztalta meg a szellemébe, és a lelkére is ez hatással volt, és örült, újongott, boldog volt. De aztán ő is befejezte az imádkozást, végezte a hétköznapi tevékenységeit, és azt látta, hogy körülötte minden rohadt szét, pusztul el, a nép egyre istentelenebb. Ráadásul őt is üldözik állandóan. És Jeremiásnak a lelke ebbe a kettősségbe meghasonlott. És ezért mondja Jeremiás, hogy ó, nem értelek, Uram, olyan vagy nekem, mint a csalóka patak, amikor veled vagyok, minden olyan jó. De mikor nem tudok veled lenni, mikor el kell mennem dolgozni, mikor el kell mennem a mit tudom én hová, látom azt, ami körülöttem van, hatással van rám az, ami körülöttem van, és akkor az egész, amit eddig érzékeltem, láttam, tapasztaltam, múló élmény csupán, múló élményé válik, és olyan, mint a csalóka patak. És ezért az embernek a lelke állandóan vívódik, vajúdik ezen a földön. És ez a vajúdás végig fogja kísérni az egész életünket. Illetve a lelkünk minél inkább tud ebből a porhoz tapadt állapotból kiszabadulni, és fölemelkedni Istenhez, annál inkább a lelkünk már nem érzékeli ezt a vajúdást, és annál inkább a lelkünk a mennyei világot érzékeli. Ezért ebbe az állapotban már le tudsz élni úgy egy életet, hogy lehet, hogy az ígéretekből itt a földön soha semmit nem tapasztalsz meg. Nem erre akarok berendezkedni, de van ilyen. És lehet, hogy Isten azt mondja neked, hogy hirdess egy dolgot egész életeden keresztül. És nem fogod tudni bebizonyítani, hogy az van. Pedig te tudod, hogy van. Te tudod, hogy neked Isten mondta. Te tudod, hogy az a dolog ott van a te szívedbe. Te tudod, hogy az a dolog újra és újra, amikor elcsüggettél, akkor újra és újra ugyanazt a dolgot Isten kijelentette neked más-más igék formájában, de ugyanazt mutatta meg. És lehet, hogy így kell leélned egy egész életet. Hogy az ígéretekből sok mindent oda át fogsz megtapasztalni. Ez igazából mondok neked valamit, ez Istennek nem probléma. Ez nekünk probléma. Ez azért probléma nekünk, mert ezt a fizikai világot és ennek a káprázatát az ördög felhasználja arra, hogy eltakarja előlünk a valóságos világot, a láthatatlant. Ha mi csak a láthatatlanba élnénk, akkor azonnal éreznénk, hogy az ígéretek már itt vannak a kezünkbe. Érted? Tehát ha neked Isten mond valamit, az már ott van nálad. Csak a probléma az, hogy a látható világ leveszi a figyelmedet a láthatatlanról. Érted? Ha elhúzná Isten a függönyt előled, és csak a láthatatlant látnád, akkor azt látnád az ígéretet, amit Isten neked mondott, valóságosan látnád, vagy éreznéd, hogy ott van nálad. Birtokolnád. Mint hogy birtoklod is. És amikor Isten jelenlétében vagy, akkor újra érzed is, hogy az ígéret tényleg ott, érzed, hogy ott van nálad. Én tudom, hogy miről beszélek, nekem volt ilyen megtapasztalásom. Az ígéret ott van nálad. Akkor tűnik el ez az érzés, amikor újra látható világba éled az életedet. Most nem lehet éjjel-nappal imádkozni, mert ugye nem szerzetesek vagyunk, hanem normális emberek. Ezért akar az Isten arra megtanítani, hogy hogyan tudjuk úgy leélni az életünket, hogy mégis a lelkünk egyre inkább átáll a mennyeire. És egy Dávid is mondja, hogy fölemelem a lelkemet. Fölemelem a lelkemet. A lelkedet újra és újra föl kell emelned minden nap. Na most, amit akarok mondani. Így kell látnod az egyházat is. Én úgy érzem, úgy érzékelem, hogy ez az üzenetem a Istennek. Ez az üzenetem a Istennek. Így kell látnod az egyházat is. Ebbe a befejezett, csodálatos állapotba kell látnod az egyházat is. Akkor is, ha nem ezt látjuk. Akkor is, hogyha minden most úgy tűnik, hogy amiről beszélünk, az nincsen. Hát ez lehet, hogy még így lesz egy darabig. És neked el kell döntened, hogy a lelkedet hova fordítod. Hallod, amit mondok? El kell döntened, hogy a lelkedet hova fordítod. Ide figyelj, azokkal a hibákkal, amiket ma látunk az egyházba, emberek simán bekerülhetnek a mennybe. Tudod hogyan? Úgy, hogy Isten jön és helyreállítja őket. Úgy, hogy Isten jön és kiszakítja őket a tévedésükből. Nem teheti ezt meg Isten? Hát ki vagyok én, hogy azt mondjam Istennek, hogy ezt nem teheted meg? Mi közöm nekem ahhoz, hogy Isten mit csinál? Azt csinál, amit akar. Azt hív el, akit akar. És úgy hívja el, ahogy akarja. És akkor, amikor ő akarja. És annyit ad neki, amit akar. És oda viszi, ahova akarja. És beleengedi abba, amiben akarja. És mi van akkor, hogyha... figyelj ide! És azt mondjuk például, nekem ez egy nagyon ütős ige volt, mikor megértettem, hogy hogy is van a Jakab 2, hogy itt irgalmatlan lesz az ítélet azokon, ugye, akik nem gyakorolnak irgalmasságot, de akik irgalmasságot gyakorolnak, azokban diadalmaskodik az irgalom az ítélet fölött. Ezt tudod, mit jelent? Ez azt is jelenti például, hogy ha én egy másik emberre, akivel esetleg nem tudok teljesen azonosulni, irgalommal nézek rá, és azt mondom, hogy igen, nem látom követhetőnek azt, amit csinál. De ő is újjászületett, őnek is van Istene, ugyanaz az Isten, mint az enyém. Miért ne állíthatná helyre Isten azt az embert? És ezzel egyfajta irgalmat gyakorolok, nem biztos, hogy ezt nem tudom, hogy megtörténik-e vagy sem, de nekem irgalmat kell gyakorolnom. Miért? Azért, mert Isten is így gondolkodik én felőlem. Azért, mert Isten is így gondolkodik én felőlem. Látja a hibáimat, látja azokat a bűneimet, bűnös dolgaimat, amiből még nem tudtam kijönni, és Isten mégis hogyan gondolkodik? Befejezett múltban gondolkodik Isten. Abban gondolkodik, hogy a dolog el van végezve. A munka el van végezve. Na persze, az egy más dolog, hogy egyéni döntéseimnek is kell, hogy legyenek, tehát hatás alá kell helyeznem magamat Istennek, ahhoz, hogy ez az állapot valósággá váljon az életemben, de Isten így gondolkodik felőlem. A mennyben így gondolkodnak felőlem. Akkor nekem is így kell gondolkodnom a többiek felől. így kell gondolkodni olyan emberek felől, akikkel nem értek egyet. És el kell mondani, hogy van, amikor el kell mondani, hogy nem értek egyet, nem látom jónak azt, amit csinál, nem tartom követendő példának. Emlékeztek rá, mikor ez a kegyelem tanítás is megjelent, és itt is elmondtuk, hogy ezt mi nem látjuk jónak, mert azt látjuk, hogy nagyon rossz felé viszi az egyházat, rossz következményei vannak, a gyümölcsök egyértelműen láthatók. Na de mi nem mondhatjuk azokra az emberekről, hogy a pokolba fognak menni. Hát ezt az ítéletet egyedül csak egy valaki tudja kimondani egy emberről, és ez pedig Isten. Isten tudja mindenkinek a kezdetét és a végét. Mert ő előtte egyszerre ott van, és a kezdet és a vég. Ugyanezt látjuk, ha megnézitek, nem olvassuk fel ezeket az igéket, és én mindjárt be is fejezem. Nem sok idő van, szerintem. 7 óra van? Akkor az Ézsaiás 60. Valaki hazavisz minket akkor. Tehát Ézsaiás 60-nál nyissátok ki a Bibliát, jó? Ézsaiás 60-ból egy döbbenetes igét szeretnék nektek mutatni. Tehát az egyház helyreállításáról akarok most beszélni, ha észrevetted esetleg. Tehát csak azért mondom, mert lehet, hogy nincsen eleje vége annak, amit mondok. Legalábbis én így belülről úgy érzem. Az Ézsaiás 60-nál az első 7 verszakot fogjuk felolvasni. Egy döbbenetes igét mutatok nektek.
Kelj fel, világosodjál, mert eljött világosságot, és az Úr dicsősége rajtad föltámad. Mert ímű sötétség borítja a földet, éjszaka a népeket, de rajtad föltámad az Úr, dicsősége rajtad meglátatik. És pogányok jönnek világosságodhoz, és királyok a néked feltámad fényességhez. Emeld föl körös körül szemeidet, lásd meg, minnyájan egybegyűlnek, hozzád jönnek, fiaid messziről jönnek, és lányaid ölben hozatnak el. Akkor meglátod is ragyogsz örömtől, remeg, kiterjed szíved, mivel hozzád fordul a tenger kincsözöne, hozzád jön a népek gazdagsága. A tevék sokasága elborít, mint Midján és Éfa tevecsikói, mint Sebából jönnek, aranyat, tömjént hoznak, az Úr dicséreteit hirdetik. Kédár minden juhai hozzád gyűlnek, Nebajót kosai néked szolgálnak, felmennek kedvem szerint oltáromra, és dicsőségem házát megdicsőítem.
Ámen. Tehát figyeljetek ide. Azt ugye, hogy kezdődik itt Ézsaiás? Sötétségben vannak a nemzetek. Hát például most ezt itt látjuk. Ezután azt mondja, hogy de te fölötted ott van az Úr, és ugye, hogy benned megláttatik az Úr dicsősége. Ugye azt mondja, hogy kelj fel, világosodjál. Így kezdődik. Kelj fel, világosodjál. Mint hogyha ez a mai egyháznak szólna, hogy kelj fel már végre, és világosodjál. Tehát kelj fel, keresd az Urat, és engedd, hogy az Úr rajtad keresztül áthatoljon a környezeted felé. Ezután arról beszél, hogy a nemzetek meglátják ezt a dicsőséget, és bejönnek az egyházba. Ezután arról beszél, hogy az anyagi javakat is behozzák az egyházba. De miért hozzák be az egyházba az anyagi javakat? Azért, hogy az anyagi javak is Istennek a dicsőségét szolgálják. Tehát ez a gondviselés, a szükségeknek a betöltése is, ahogy az apostolok cselekedeteiben is olvassuk, hogy akiknek fölöslegük volt, és azok új megtérők voltak. Hát ott több ezer ember volt. Akiknek a fölöslegük volt, eladták és szétosztották a szegények között. Mi teljesedett itt be? Az, amiről az Ószövetségben, a példabeszédekben, prédikátorban, stb. Olvasunk, hogy a gazdagoknak egy bizonyos vagyon része átáradta szegényekhez. Na most ezt semmilyen kormány nem fogja tudni végrehajtani. Sőt, ők valóban, ahogy itt hallottuk, ők nem is ezt akarják végrehajtani, hanem az, hogy a szegényeknek a nem létező vagyona is átáramoljon a gazdagokhoz. Egyedül a Szent Szellem az, aki az embereknek a lelkiismeretét meg tudja győzni arról, hogy az, ahogy eddig éltek, az nem jó, és a javakat el kell kezdeni megosztani. Vigyázz, ez nem mehet pszichéből. Tehát most te ne add el a lakásodat, és ne add ide nekem. Jó? Csak akkor, ha van 607 darab lakásod, mondjuk, 607 darab, mindegyik 6 szobás, akkor tényleg, ha abból az egyiket odaadod, nem fogod megérezni, mert marad 606 darab. Erről beszélek én most, érted? Erről beszélek, hogy ez az, amiről a Szent Szellem tudja egy embernek a lelkiismeretét meggyőzni, hogy figyelj oda a testvéredre, aki melletted van. Ezt nem lehet pszichéből, ezt nem lehet lélekből, pszichéből, hogy én most annyira vallásos akarok lenni, hogy a mai jó cselekedetemet végrehajtom, ezért odaadom neked a mi csokoládémat, soha nem adnám oda, mindegy, na mindegy. Szóval, tehát ezt a Szent Szellem tudja, bennem is a Szent Szellem tudja ezt véghez vinni, hogy ezt... Na most, amikor az Ézsajás 60-at olvasod, itt arról olvasol, hogy először is fel kell az egyház, és végre megvilágosodik, vagy végre már világosság világítani fog. Tehát mi történik? Helyreáll az egyház. Helyreáll az egyház. Minek utána helyreállt az egyház, a helyreállított egyház elkezd világítani, és ennek a világításnak a következtében, ugye a sötétségben fény ragyog, és ez, amiről beszéltem az ige hirdetésemnek az elején, hogy mi történik, bemegy a Mari néni a gyülekezetbe, és azt hallja, hogy Józsi bácsi meggyógyult a lumbágójából. És neki is lumbágója van. Előre megy a pásztorhoz, imádkozik érte, és mit ad Isten, ő is meggyógyul. Hazamegy, bekopog a szomszédhoz másnap, és mikor iszták együtt a kávéjukat, de Julis, van egy gyülekezet, gyere el, és ott kicserélődik a csípő protézisod egy igazira, vagy mit tudom, mert olyan csodákat láttam tegnap a gyülekezetben. Ez így világít a gyülekezet. Nem ilyen elvont módon, hogy voltam a gyülekezetben, és mi volt ott? Hát, annyira jó volt. Na de mi volt? Hát, nagyon jó volt. Na de mi volt? Mi történt? Hát, ott voltunk, és jó volt. Tehát a világítás az mindig nagyon gyakorlati módon történik. A Máté 5-ben azt olvasod, hogy úgy világítsanak a ti elvont dolgaitok, ugye? Hanem a jó cselekedetek, tehát hétköznapi, gyakorlati tevékenységeken keresztül úgy világítson az Isten, hogy meglássák az emberek, és dicsőítsék nem titeket, hanem a ti mennyei atyátokat. Honnan szedte ezt Jézus? Az Ézsajás 60-ból. Az Ézsajás 60-ból táplálkozott Jézus, amikor olvasta, hogy kelj fel, és világosodjál. Akkor lehet, hogy a fejéhez csapott, és azt mondta, ezt mondta, hogy ez az, igen, ez az. Amikor majd az én tanítványaim is így felkelnek, amikor majd az én tanítványaim is így világítanak, akkor a cselekedeteiken keresztül fényleni fog valami, Isten jelenléte, Isten dicsősége, és ezeken a gyakorlati tevékenységeken keresztül meglátják a szomszédok az elvont teológiát, ugye? Nem. Az életet és Isten dicsőségét. Az, ami egy gyülekezetbe behoz egy embert, az élet. Az élet, érted? Az élet. Jézus, amikor odament a tanítványokhoz, és azt mondta, kövess engem. Egy mondat, érted? Kövess engem. Ez egy nagyon életszerű esemény volt. Nem mondta Péter apostol, hogy elmegyek és meditálok 6 órát. És átgondolom ezeket a mély filozófiai összefüggéseket, amiről beszéltél, hogy kövess engem. Kövess. Tehát lehet, hogy mennem kell, de mégsem. Engem. Tehát lehet, hogy nem is téged. Csak az engem az mást jelent filozófiailag. Tehát nem voltak ilyen dolgok. Nagyon életszerű események voltak. Jézus odament, azt mondta, hogy gyere, kövess engem. Odament Máté, vagyis Lévihez. Lévihez, aki nagyon-nagyon mélyen meditált éppen. A pénztár könyve előtt valószínűleg. És nagyon mélyen nézegette a számokat, hogy honnan lehetne még adót behajtani. A vámszedőhöz odament Jézus. Azt mondta, kövess engem. És az élet ezeket az embereket megragadta az élet. Megragadta az élet. Azt tudták, hogy ez egy olyan ember, aki itt most velem szembe áll, aki kiemelkedik Izrael összes rabbia közül. Az elején még ezt nem tudták, hogy Isten fia. Persze, mentek valami felé, és már valamit érzékelt. Az elején, ha Pétert megkérdezted volna, annyit mondott volna, ez az ember, ez ki, mindenki közül kiemelkedik. És amikor ez az ember beszél, akkor én Istennel találkozok. Örök élettel találkozok, amikor ez az ember beszél. És Péter, amikor azt mondta, hogy leteszem érted az életemet, ez nagyon komolyan gondolta. Nem tudta ő azt még megvalósítani, mert még egy pszichikai ember volt Péter. De már a szelleme éledezett. Érezte, hogy csodálatos ez az ember, aki itt van. Isten fia van itt. Isten fia. És tudod, nem tudom, hogy ez az ige, amit most az Ézsaiás 60-ból felolvastunk, hogy fog beteljesedni, és mikor, kinek, nem tudom. Egyet tudok, hogy ez az ige már bennem van. Ez az ige már bennem van. Én csak olyan igéket olvastatok fel, ami bennem van. Én csak arról tudok beszélni, ami bennem van. Én csak arról tudok beszélni, ami foglalkoztat. Ha az foglalkoztatna, hogy a Real Madrid szerdán győzött 2-0-ra, akkor pillanatnyilag foglalkoztatott egy pár valameddig, amíg hallottam, akkor arról beszélnék, de hát az a helyzet, hogy hát nem tehetek rá, nem ezt foglalkoztat, hanem azt foglalkoztat, hogy meddig még, Uram, meg ez a korszak, amiben élünk, ez így fog eltelni? Hogy fogjuk leélni az életünket? És tényleg, hogy fogjuk leélni az életünket Magyarországon? Amikor lehet, hogy itt még 30 évig Orbán Viktor lesz a koronázott király, érted? Vagy mit tudom, hogy fogjuk leélni így az életünket? De egyébként tök mindegy, hogy ki van hatalmon. Hidd el, teljesen lényegtelen. Mindegyik a javamat akarja, csak én nem adom neki. Na mindegy, tehát teljesen lényegtelen. És akkor, amikor ezeket a kérdéseket föltettem, akkor ahogy olvastam az igét, ez nem úgy volt, hogy na, melyik ígéret illene ehhez a helyzethez. És akkor a számítógépen nyomkodtam, hát emlékeimből kutatok, aha, Ézsaiás 60, ez nem így volt. Ez úgy volt, hogy olvastam a Bibliát. Olvastam a Bibliát, és tele voltam kérdésekkel. És egyszer csak jött hozzám az Ézsaiás 51, hogy tekintsetek atyátokra, Ábrahámra, tekintsetek vissza Ábrahámra. És egyszer csak jött az Ézsaiás 60, Ézsaiás 60-ból, hogy kelj fel, világosodjál, hogy Isten egy helyreállított egyházat akar, aminek azt mondja, hogy kelj fel, világosodjál, keresd az Urat, éld az életedet az Isten jelenlétébe. És akkor nem létezik, hogy az Isten jelenléte ne világítana. Nem létezik, hogy a fejed ne világítana úgy, hogy a szomszédod meg ne kérdezni, hogy mi ez, amiben te benne vagy, te mitől vagy más, mi ez az egész, nem létezik. És akkor bejönnek a nemzetek, akkor emberek megtérnek, és akkor a Szent Szellem szól a lelkiismeretükhöz, hogy változtassák meg az értékrendjüket, és ahogy elkezdik megváltoztatni az értékrendjüket, egyszer csak azt eszükbe jut, hogy jé, hát a szomszédomnak nincs autója, és nem tud bejárni a munkahelyére. Nekem meg van 4 is, akkor mi lenne, ha az egyiket odaadnám? Erről beszélek, mert az apostolok cselekedeteiben ez történt. A fölös vagyonukat adták el, azt a vagyonukat adták el, amire nem volt szükségük, nem azt adták el, amire szükségük volt. Nem katakombákba költöztek, és mit tudom én, bogarakat ettek az erdőbe. Azt adták el, amire nem volt szükségük, mert a Szent Szellem szólt hozzájuk, hogy erre nincsen szükséged. És nem kellett őket meggyőzni, mert ahogy belülről megváltozott az értékrendjük, belülről saját maguk győződtek meg arról, hogy minek nekem 80 ház, amikor annyi probléma van vele. Lótok, futok reggeltől estig, hogy behajtsam a pénzeket, nincs időm a családomra, stb. Mi lenne, ha csak annyit tartanék meg magamnak, ami az én szükségemet, a családom szükségét betölti, és amiből adakozni tudnék a környezetem számára, meg a gyülekezet számára. És akkor azt mondja, eladom a fölös dolgokat, amire nincs szükségem. De ezt nem a prédikátor mondja meg, nem a prédikátor hirdette ki ott se, hanem spontán, maguktól történtek az események, érted? Ezért amiről az Abcsel 2-ben olvasol, az leutánozhatatlan. Nehogy megcsináld, mert őrültség lesz belőle, idióták gyülekezetévé leszünk, ha ezt megcsináljuk. De ha Isten dicsősége megjelenik közöttünk, ha Isten jelenléte megnyilvánul a gyülekezetbe, akkor viszont valóban fogunk csinálni olyan dolgokat, amit most ebbe a pillanatban nem csinálnánk meg. Tehát lehet, hogy tényleg lesz olyan ember a gyülekezetbe, akinek lesz egy csomó fölösleges dolga, és találkozik Isten dicsőségével, és annyira megragadja Isten dicsőségét, hogy azt mondja, hogy nekem el kell adnom 80 házból legalább 40-et, és akkor a másik 40-ből megélek, vagy mit tudom én, és akkor lesz mindenkinek háza, vagy lesz pénze, mit tudom én, milyen misszióra, vagy föl tudjuk építeni az iskolát, stb. És akkor beáll ő is Istennek a szolgálatába, érted? Ez így történik, de ez a Szent Szellemnek a munkája. De most Ézsajás, amiről beszél, ez egy természetfeletti esemény. Nem úgy hozzák be a pénzüket az emberek, hogy a prédikátor addig prédikál, ami kibeszéli a pénzt az emberek zsebéből. Hát távol álljon, ez egy istentelen, gonosz dolog. Hanem arról van szó, hogy emberek megtérnek, emberek megfordulnak Isten munkájának a következtében. Megfordul a lelkiismeretük, újjászületnek, és átalakul az értékrendjük. És ennek az értékrendnek az átalakulásnak a következtében rájönnek arra, hogy nem érdemes kapzsinak lenni, nem érdemes fölöslegesen úgy fölhalmozni dolgokat, hogy ráadásul nem is használok vele senkinek, mert nincs kire hagyni, akkor hogyan tudnám ezeket a javakat hasznosítani? Nagyon érdekes, amikor azt Jézus mondja arról az emberről, hogy azt mondja az ember, hogy én lelkem, ugye összegyűjtötte az összes javait, és azt mondja, egyél, igyál, és élvezd az életet. És akkor azt mondja az ige, hogy bolond, még ma éjjel elkérik a lelkedet, és akkor kire hagyod ezeket? És én mostanában gondolkoztam el, hogy Jézusnak nem az volt a baja ezzel az emberrel, hogy fölhalmozta a javakat, hanem az volt a baja, amit utána mondott, hogy én lelkem, mivel sok javad van, ezért egyél és igyál. És erre mondja az ige, hogy te bolond, hát éjjel elkérik a lelkedet, és kire hagyod ezeket a dolgokat? Vagyis milyen konkrét haszna van ennek a felhalmozásnak, amit csináltál? Mert hogyha ez az ember azt mondta volna, hogy most felhalmoztam rengeteg dolgot, és el kéne gondolkozni azon, hogy mi az akarata ezzel Istennek. Hogyan tudom ezeket a dolgokat Isten munkájába beforgatni? Akkor lehet, hogy ugyanaz a hang azt mondaná, hogy jól van, még ma éjjel elkérik a lelkedet, de jó és hűséges szolga voltál, mert azt akartad, hogy a dolgok jó irányba menjenek, hogy amit fölhalmoztál, annak haszna legyen a te számodra és mások számára is. Isten munkája számára. Erről beszél az Ézsajás 60. Erről beszél. Nem öncélú meggazdagodásról beszél az Ézsajás 60. Hanem az Ézsajás 60 arról beszél, amiről a Haggeus is beszél. Hogy enyém az arany, enyém az ezüst, mondja az Úr. Tehát arról beszél Ézsajás 60, hogy a pénz az Istené. Nem az embereké, hiába most a Rockefellernél meg a többieknél van, de ez csak egy káprázat. Isten bármikor fordíthatja úgy az eseményeket. Történhet egy olyan kataklizma, hogy mindenüket oda vesztik, és akkor mi utána kiderül, hogy kié a pénz. És erről beszél Isten, hogy a Szent Szellem meg tudja tenni azt, hogy helyreállítja Istennek a népét, helyreállítja Isten népében a dicsőséget, és utána a Szent Szellem az eseményeket úgy forgatja, ahogy akarja. És azért beszélek erről, mert ezekben az időkben ne azt lássad, hogy mennyire nehéz az élet, hanem azt lássad, amit Isten mondott, hogy ebben a nehéz életnek a kellős közepén ő ott van, és tartja a te bárkádat, akár mekkora vízözön is lesz, érted? És Noé és a csapata, aki vele volt, túlélte a vízözönt. Hát akkor neked miért kell feltétlenül meghalnod abba, ami jön? Érted? Erről van itt szó, nem olvassuk most már fel, és most tényleg mindjárt befejezem, a Mikeás 4. Mikeás 4-ről vannak viták a Mikeás 4-ről. Egyébként az Ézsajás 60-ról is vannak, hogy ez egy 1000 éves korszakba teljesedik be, vagy mesiási korszak, nem mesiási korszak. Nagyon sokféle teológiai eszmefuttatást olvastam erről, mikor teológián tanultam, annak idején mi is foglalkoztunk ezzel, mi is föltettük ezt a kérdést az aktuális tanárunknak, aki úgy tudott válaszolni, hogy a válasza újabb 1000 kérdést generált. Tehát amit akarok ezzel mondani, hogy én le akarom zárni ezt a vitát, hogy ez milyen korszak, meg messiási, meg ilyen-olyan. Le akarom zárni azzal, hogy Jézus világosan megmondta, hogy ég és föld elmúlnak, de az Úr beszéde megmarad. Ézsajásban azt mondja, hogy az ember eltűnik, elpusztul, ellehullik, mint a fű, mint a virág, úgy reggel még van, este már nincsen, de az Úr beszéde örökké megmarad. Ez azt jelenti, hogy csak egyetlen egy mondat, amit Isten kimond, csak egy mondat, például, hogy a király megy a lovon, vagy mit tudom én, bármit, amit Isten mond, az örökkévaló beszéd. Tehát Isten kimondta, és az onnantól fogva van. És onnantól fogva azt a beszédet bármelyik generáció számára a Szent Szellem megeleveníteti. Megfoghatja az Ézsaiás 60-at, és belevághatja úgy a szívedbe, hogy csak úgy csattog. És utána örülsz, és boldog vagy. És tudod, hogy van egy ígéreted Istentől, amit nem tudod, hogy a fizikai világban hogy fog megtörténni, mert ez nem a te részed. A te részed az, hogy engedelmességgel és szelídséggel fogadd a beoltott igét, mert megtartja a lelkedet. És az ígéret tartja meg a lelkedet. Az ígéret, illetve összességében a réma tartja meg a lelkedet. Én azt gondolom, hogy a logosz is egyébként, mert a logosznak is van hatása az emberi életre, például az ige fürdője. Én hiszem, hogy az nem csak réma, hanem van, amikor a logosz is, és ezt úgy azért merem kijelenteni, mert bizonyára neked is voltak már olyan élményeid, nekem is voltak, hogy olvastam az igét, és nem tudtam úgy összességében olyan hatalmas nagy rémákat kivenni az igéből, viszont mégis éreztem, hogy hatással van rám az ige. Mégis éreztem, hogy másképp kerek föl a székemből a fél óra elteltével, mint amikor elkezdtem az igét olvasni. Azért, mert az igének van hatása, az ige letisztítja az embert. Amikor a papoknak be kellett menni a szentélybe, akkor előtte a mosdómedencébe le kellett fürdeni a vízbe. És ez az igének a vize a mi életünkbe. Azért kell olvasni Bibliát, hogy a világnak a szennyét az ige letisztítsa a lábunkról, a lelkünknek a lábáról, hogy mondjam, a lelkünkről, letisztítsa azt a port, amit menet közben összeszedtünk, és amikor az énekek énekébe olvasott, hogy kopogtat a vőlegény a mennyasszonynak, hogy nyiss ajtót, és azt mondja a mennyasszony, nem mer már lábat mostam, ugye ez érteni kéne, hogy az ókorban milyen házakban laktak, ugye azt mondja ugye ott a példázat, hogy hát nem piszkíthatom be a lábamat, stb., mert ugye akkor még ilyen földes házakban is laktak sok helyen, megmosták a lábukat, és utána, ha újra padlót értek, szinte újra lábat kellett volna mosni. És azt mondja az ige, hogy hát aztán mégis fölkeltem, kinyitottam az ajtót, és a vőlegény már ugye nem volt ott. Amikor jön hozzád az Úr, és azt mondja, hogy nyiss ajtót, akkor ne mondjad azt, hogy hát hogyan piszkíthatnám be a lábaimat. Hát mi van? Bejön az Úr, és megmossa a lábaidat. Ez van. Eljön az Úr hozzád, és megmos téged az ő igéjével. Ez van. És ezért értsd meg, hogy a lelkünknek szüksége van a láthatatlannak a látására ahhoz, hogy ebből a por világból, ebből a földhöz tapadt állapotból repüljön a lelkünk, és bekerüljön a lelkünk Isten jelenlétébe. Mert a lelkünk nagyon sokszor nincsen Isten jelenlétébe. A lelkünket be kell vinni Isten jelenlétébe, a szellemünk van Isten jelenlétébe. És azt mondja az Isten igéje, nagyon nehéz abba hagyni, hogy Zsidó 11-ben olvassuk azt az igét, hogy a hit pedig a reménylet dolgok valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés. A napokban a csia fordításban következőt olvastam. A nem látott tények felől a magunk meggyőzése. Mondom, micsoda? A nem látott tények felől a magunk meggyőzése. Ez azt jelenti, hogy nem látott ugyan, de tények. Tehát nem létező, nem látott dolgokról van szó, hanem tényekről, amit nem látunk. Tehát láthatatlan tények. Láthatatlan tények, na most, mivel a lelkünknek ugye folyamatosan el kell változnia, ezért a láthatatlan tények felől meg kell győzni nem a szellemünket, hanem a lelkünket. Hogyan győzöd meg a lelkedet a láthatatlan tények felől? Én nem hipnózisról beszélek. És nem önszuggesztióról beszélek. És nem arról beszélek, hogy képzeld el, hogy egy alma van a fejeden, és te próbálsz így egyensúlyozni, hogy le ne guruljon az alma a fejedről, és közben nincs is ott alma. Nem erről beszélek. Hanem arról beszélek, hogy vannak láthatatlan szellemi tények, ami valóság. Sokkal valóságosabb, mint ez a fizikai világ. De mivel a lelkünk a fizikai világban van, nem mint a szellemünk, ugye az már össze van kötve a mennyel, ezért a lelkünket meg kell győzni arról, hogy azok a láthatatlan tények tényleg léteznek. Hogyan győzöd meg a lelkedet? A Józsué 1.8-ban a következőt olvasok. El ne távozzék a törvénynek könyve a szádtól, gondolkodj arról éjjel és nappal, mert így lesz jó szerencsés a te utad, stb. Stb. A héber szövegből ezt így is le lehet fordítani, hogy el ne távozzék a törvénynek könyve a te szádtól, hanem mormogjad, ismételgesd azokat az igéket, amik benne vannak éjjel és nappal. Érted ezt? Na most megyek tovább. A Róma 8.26-tól 32-ig, ezt se olvassuk fel. Arról beszél az ige, hogy amikor nem tudjuk, hogy hogyan imádkozunk, akkor ugye a Szent Szellem segít nekünk imádkozni, és kimondhatatlan fohászkodásokkal imádkozunk. Ismeritek ezt az igét. Ugye ez a nyelveken szólás, ugye ebben meg tudunk egyezni, ugye? Ez a nyelveken szólás. Na most, azt mondja az ige, hogy az Úr a törvényét, vagyis az ő törvénykönyvét beírta. Hova? A mi szívünkbe. Tehát amikor te nyelveken szólsz, akkor a benned lévő isteni törvénykönyvet kezded mormogni, mondani. Isten akarata szerint. Érted ezt? Ezt azért mondom, mert Isten rengeteg eszközt adott ahhoz, hogy be tudjunk lépni a jelenlétébe. Én most ebből kettőt emelek ki, az igén való elmélkedés és a nyelveken szólás. Azért ezt a kettőt emelem ki, mert egy, az igén keresztül jön be a te sorsod a szívedbe, amit Isten elkészített neked, az a sors, amit ő eltervezett, az igén keresztül, a rémán keresztül jön be a te életedbe. Ha pedig nyelveken imádkozol, és nagyon sokszor valljuk be őszintén, nagyon örülhetünk, hogy sokan tudunk nyelveken imádkozni, mert nagyon sokszor a lelkünk olyan nyomás alatt van, hogy nem tudunk normálisan imádkozni. Ha nyelveken imádkozol, akkor elkezded imádkozni azt a sorsot, amit Isten szánt neked és az egyháznak. Érted? Ezért mondja az Efézusban is, hogy imádkozzatok a szellem által, és ott folytatja tovább, hogy én értem, és azt mondja, az összes szentekért. Tehát amikor nyelveken imádkozol, nem csak magadért imádkozol, hanem azokat a dicsőséges titkokat imádkozod ki, amiket Isten eltervezett az örökké valóságban. Vagyis amikor te nyelveken imádkozol, akkor mentes az imádkozásod minden önzéstől, és a mennyei sorsot imádkozod a szellem által. A mennyei sorsot. És tulajdonképpen kétféle módon is eleget tudsz tenni ennek az igének, hogy el ne távozzék egy törvénynek könyve, hanem mondogasd, gondolkodj rajta. Egyrészt, mikor elmélkedsz az igén, másrészt, mikor nyelveken imádkozol, akkor imádkozol a Szent Szellem által, aszerint a törvény szerint, amit Isten beleírt a te szívedbe, és imádkozod a te mennyei sorsodat. Érted? Ezért kell sokat nyelveken imádkozni. Akkor is, ha nem érted, hogy mit imádkozol. A másik dolog, amit még akarok mondani, és itt fejezem be, hogy Ekkor pedig ráadásul, ugye, mivel Isten milyen törvényt írt be a szívünkbe? A szabadság tökéletes törvényét. A szabadság tökéletes törvényét írta be az Isten a szívünkbe, és amikor az igéből megkapjuk a rémát, akkor tulajdonképpen akkor is a szabadság tökéletes törvénye jön hozzánk. Óriási ígéretek vannak, az Új Szövetség fantasztikus. Fantasztikus, és sokszor mi még a Mózesi Szövetséget se közelítjük meg. Fantasztikus. Elmélkedhetsz az igén, és imádkozhatsz nyelveken. És bármelyiket teszed, belépsz a szabadság tökéletes törvényébe. És szabad vagy Istenben. Szabad vagy Isten jelenlétében. És ekkor, amikor ezeket teszed, tehát az igén elmélkedsz, vagy a szellem által imádkozol, vagy inkább mind a kettőt, de egyébként az igét nem lehet kihagyni ebből, ezt azért mondom, akkor kezd a Szent Szellem átvenni az irányítást fölötted, és nem egyik percre a másikra, hanem szépen, lassan, fokozatosan meggyőzi a lelkedet, és meggyőzi a lelkedet arról, hogy a dolgokat úgy szemléld, ahogy ő látja, ahogy ő szemléli. És ez egy folyamat. Tehát egyrészt a helyreállítás megtörtént az örökké valóságban. Másrészt ennek le kell mennie, végig kell futnia egy generációnak az életébe is. Miért ne lehetnénk mi ez a generáció? Én ezt kívánom, hogy mi legyünk ez a generáció. Álljunk fel és imádkozunk röviden, jó? Tessék? Nem. Nagyon elment az idő. Hány óra van? Az nagyon kevés már. Nekem az nagyon kevés. A Mikeás 4-ben, csak annyit szeretnék mondani, hogy a Mikeás 4-ben, amit nem olvastunk fel, a Mikeás 4-ben arról beszél az ige, hogy az Úr házának a hegye az fölemelkedik minden hegy fölé. Tehát figyeljetek ide, ez azt jelenti, hogy el kell jön egy olyan korszak, amikor a világ meglát egy olyan generációt, amelynek az életében maga Isten van jelen, értitek? Ezt én nem látom, tudom, hogy teológusok ebben néhányan nem értenének egyet velem, de én nem látom azt, hogy ennek az ezer éves korszakban kéne megtörténni. Ugyanis azt se tudom, hogy mi az, hogy ezer éves korszak. Mert amit eddig 23 év alatt elolvastam az összes evangéliumi és karizmatikus könyvből az ezer éves korszakról, arra rájöttem, hogy azt jobb, ha mind elfelejtem. Az egyik ilyen 8 kötetes könyvből, ami megjelent, a két író 8 millió dollárt kasszírozott be. De a legjobb az egészből az, hogy abból semmi nem teljesedett be, amit leírtak. De lett 8 millió dolláruk, dicsőség az Úrnak. Fantasztikus. És elhitették a lelkemet mindenféle hülyeséggel, és még fizettem is érte. Emberek, hát ez őrület. Hát azt se tudjuk, mi az, hogy utolsó idő. Azt se tudjuk, mi az, hogy ezer éves korszak. Azt se tudjuk, mi az, hogy antikrisztus. Nem tudjuk. Vannak bizonyos sejtéseink. És egy dolgot látunk, hogy minden korszak szentjeinek meg kellett küzdeni az antikrisztus szellemével. Mert az minden korszakban jelen van. Hát az itt is jelen van. Azt nem kell várni, hogy eljöjjön. Hát az itt van. És az a kérdés, hogy te le tudod-e győzni a te saját életedbe. Az antikrisztus nem antikrisztussal lehet legyőzni, hanem Krisztussal. Le tudjuk-e győzni a saját életünkbe az antikrisztus szellemét? Ez a kérdés. És a Mikeás 4-ben, és akkor mindjárt imádkozunk, azt olvassuk, hogy a nemzetek jönnek föl erre a hegyre, ezt is sokan egy fizikai hegynek gondolják. Én megmondom neked őszintén, én nem vagyok erről teljesen meggyőződve, hogy ez egy fizikai hegy. Én nem úgy tudom elképzelni, hogy fönn a hegyen Jézus ott ül, és mereng, és mindenki megy hozzá föl a hegyre. Jaj, de elfáradtam, adja egy kis tanítást. Ez a szellemi Sion hegye, a láthatatlan, amit meglátnak majd a nemzetek valamikor. És rájönnek arra, hogy erre a hegyre kell fölmenni. És rájönnek arra, hogy erre a hegyre bárhonnan föl tudok menni. Ez olyan hegy, ahol Szellemben bárhol fel tudok menni. Nem buddhista hegy, hogy sok út vezet Isten, ez nem erről beszélek, hanem arról beszélek, hogy ez a hegy, ez itt van előttem. Érted? Itt van a láthatatlan világban. Ebben a pillanatban is, ahogy a tanítást hallgatjuk, a hegyen megyünk éppen, és hallgatjuk, hogy az Isten mit mond nekünk. Én hiszem, hogy ez Isten szava. És erről beszél Mikeás. Fel fognak menni a nemzetek. Hallgatni fogják a tanítást. És ez a tanítás megváltoztatja az értékrendjüket. És a fegyvereikből mezőgazdasági eszközöket fognak csinálni, és élmunkások lesznek, és Olga ül a traktorba, és ahelyett, hogy háborúzna, megy aratni. Dicsőség az Úrnak. Nem tudom, hogy ez hogy lesz. És lehet, hogy valóban ez beletorkolik majd egy 1000 éves korszakba, amit állítólag így hívnak. Én nem tudom. Nem tudom. Nem tudom. Én őszintén kimerem mondani, hogy nem tudom. Én egyet tudok, hogy itt van ez az ige, és ez az ige, ez kijelentés, réma a számomra. Hogy ezt Isten már a mennyben elvégzett dolognak tekinti. És kell legyen egy generáció, akinél ez beteljesedik. Ha ez a generáció meg tudja ragadni ezt a kijelentést. Mennyei Atyám, én hálát adok neked, Istenem, az Úr Jézus nevében. Köszönöm neked a te jelenlétedet. Köszönöm neked azokat a dolgokat, amiről ma tanítottál bennünket, a láthatatlannak a látásáról, az egyháznak a helyreállításáról. Köszönöm neked, Uram, azt, hogy valóban te megvigasztalod Siont, és megvigasztalod Sionnak a romjait, megvigasztasz bennünket, megvigasztalod a te népedet, Uram. És köszönöm, hogy az a te akaratod, hogy az isteni élet világítson rajtunk keresztül, és ez az isteni élet behozza az embereket a te néped közé. És köszönöm, Uram, hogy az a te akaratod, hogy egy olyan egyházat lássunk, ahol valóban a szükségek be vannak töltve. És ezt kell látnunk, ezt látták a próféták, és ők nem csak Izraelt látták. Mi be vagyunk oltva már ebbe a szellemi Izraelbe. És ezért ezek az igék ránk is érvényesek. Köszönjük ezt, Uram, hogy Ábrahám magva vagyunk, és Ábrahámra tekintünk, és Sárára, és ha Ábrahámra tekintünk, akkor Ábrahám áldását fogjuk meglátni. És ha Ábrahám áldását meglátjuk, akkor meglátjuk, hogy birtokoljuk Ábrahám áldását, Uram, ahogy a te igéd mondja. Köszönjük ezt, Uram, a Jézus nevében. Hálásak vagyunk neked azért, hogy beteljesedik majd a Mikeás 4 is, Uram, amiről beszéltél. Uram, olyan jó lenne, ha mi lennénk ez a generáció, Uram, aki meg tudja ragadni az ígéreteket, és be tudnak teljesedni a mi életünkben. Istenem, köszönöm, hogy te reménységgel táplálod a mi lelkünket, és ez a reménység, ez a lelkünk horgonya, ami bevisz minket a kárpit mögé. Köszönöm, Uram, hogy a reménység az ígéreteken keresztül is bevisz minket a kárpit mögé. Az ígéreteken keresztül bevisz minket a mennyei jelenlétbe, Uram. Ahol meglátjuk a láthatatlant, ahol imádkozhatjuk a láthatatlant. Sőt, azért imádkozzuk a láthatatlant, hogy a lelkünk is meggyőződjön róla, hogy meglássa ezt, hogy ez igaz. Köszönöm, hogy elmélkedhetünk a te beszédeden, és imádkozhatunk Szent Szellem által. Köszönjük, hogy minden lehetőséget ide adtál nekünk, ahhoz, hogy megismerjünk téged, és te egyszülött fiadat, Jézus Krisztus, mert ez az örök élet, Uram, a te megismerésed. Hálát adok, Atyám, köszönöm neked, Uram, ezt, és imádkozom azért, Uram, hogy ezt az üzenetet tovább érleld bennünk, Uram, a Jézus nevében. Amen. Isten áldjon meg benneteket.
Halleluja. Lészen az utolsó időben az Úr házának a hegye a hegyek fölé helyeztetik, és fölül emelkedik az a halmokon, a népek özönlenek rá. Hálát adok, Uram, te neked ezért az ígéretért, amely örökké valóságban van, benn van a szellemvilágban. Hálát adok, Uram, te neked Jézus Krisztus nevében, hogy akik, Uram, itt az utolsó időben élünk, elhisszük azt, hogy jön egy új dicsőséges korszak, a Szent Szellem jelenléte, ami helyreállít bennünket, megtisztít, helyreállít. Köszönjük ezt a reform mozgalmat, ami a mennyből fog jönni. És hálát adok, hogy olyanok leszünk, Uram, mint Ráháb, aki tudja, hogy Isten mit tesz. És köszönjük, Uram, ezért benne maradunk, Uram, a te szent nemzetségi táblázatodba. És köszönjük, Uram, azt, hogy most nem az elbújás, és nem a katakomba korszaka van jelenleg. Ezért, Uram, úgy kell élnünk, ahogy a Szent Szellem vezet bennünket. Hálás vagyok Jézus nevében azért, hogy az egyház még a katakombákban belül is, Uram, a dicsőség jelenlétében lesz. És köszönjük, Uram, Jézus nevében, hogy az egyház nem a félelem, nem az Antikrisztus szellemére, nem Jézabel szellemére, és nem a halál szellemére van elhívva, hanem az élet szellemére azért, hogy a hegyek fölé helyeztessem. Fölül emelkedjen mindenen, minden gonosz sátani erőn, és a népek pedig megtérjenek, özöljenek reá. Uram, Jézus nevében, szabadíts meg bennünket az összes olyan tévtanítástól, a korszakban lévő gonosz démoni suttogásoktól, ami bennünket el akar nyomni, hogy menjünk be valahova, valamibe, húzzuk magunkra a takarót, és várjuk a világ végét. Szabadíts meg bennünket, Uram, önmagunk félelméből, szabadíts meg bennünket Jézusnak a nevében, mindenfajta gonosz, hamis tanításnak az özömétől, ami, Uram, vagy a függetlenség, vagy a felelőtlenségbe visz az egyházat, és erősíts meg bennünket abban, hogy az új szövetség az dicsőségesebb és jobb szövetség az összes szövetségnél. Sőt, az összes szövetség benne van az új szövetségbe, és még rá emel egy tétet, Isten. Imádkozom, hogy egyáltalán fölfogjuk ezt, elhitjük ezt, Uram, mert nem látjuk fizikailag. Jöjjön el az új szövetség valójában minden dicsőségével, a Szent Szellem és az Isten igéje által az életünkre. Jöjjön ez az Úr Jézus nevében, az a mag, Uram, ami a mennyből jön, hogy lássuk azt, hogy milyen az egyáltalán, hogy az emberek Isten jelenlétéből jönnek az Isten tiszteletre. Milyen az, mikor valaki betöltekezik Isten jelenlétével. Milyen az, amikor megelevedik egy ember szájából bármilyen proféta, nagy proféta szava, miképpen Péternél, Pálnál láttuk. Adja Isten az Úr Jézus nevében, hogy jöjjön az Úrnak az a jelenléte közénk, ami elmossa az Úr Jézus nevében világrendszerétől való függést. És valóban megtörténik az, hogy 12 teli kosár marad. Halleluja. Hálát adok, Uram, azt, hogy a profitai szó az soha nem a jelenről beszél, hanem behozza a jövőt a jelenbe, és átalakítja a jelent. Halleluja. Uram, nem akarunk túlélők lenni, és nem akarunk koldusok lenni, Uram, hanem szellemi koldusokká akarunk válni, akik nem a világi rendszeren koldulnak, hanem a mennyből koldulnak. Halleluja. Halleluja. Köszönöm, Uram, ha te szólsz az új, de mégis régi, mert benne van, Uram, a proféták írásába. Halleluja. Köszönjük Keresztül János üzenetét is, Uram, aki újat hirdetett, de mégis régit, mert benne volt Ézsaiásban, hogy a hegyek és a halmok helyreállnak. És hálát adok Jézusért, aki beteljesítette Ézsaiás proféciáját. Halleluja. Hogy kelj föl, világosodjál. Halleluja. Mert feltámad rajtad az Úr dicsősége. Halleluja. Uram, el akarsz változtatni bennünket, és azt kéred, hogy mi ezt engedjük meg. Hálát adok, hogy nem úgy csinálod sokszor, ahogy mi ezt elképzeltük. Istenem, adj halló füleket, látó szemeket, hogy ki azzal foglalkozik otthon a lakásába, ami az életére az Úrnak az akarata, Uram. És szabadíts meg bennünket az összes olyan gonosz dologtól, ami elveszi a figyelmünket, amit valóban szólni akarsz, csendes hangon, szeliden, Uram. Erősítsd meg a gyámoltalanokat, a félelmes szívűeket. Erősítsd meg, Uram, akik hebehúrgyák, akik van lusták. Erősítsd meg a szíveket, Uram, a te határtalan szereteteddel. Köszönjük, Uram, a prédikált igét, Uram, legfőképpen, Uram, hogy az prédikált igében elhangzott igékért imádkozok, hogy, Uram, add, hogy hason ránk az ige Jézus nevében. Amen. Amen. Dicsérjük az Urat. Dicsérjük az Urat.